A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén, testvéreim, fennállva keressük meg és énekeljük a 23. Zsoltárunk első versét, az Úr én nékem, őriző pásztorom. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, megkeresve és énekelve a 485. számú dicséretünket. A 485. számú dicséretünknek mind az öt versét énekeljük. Jézus Krisztus, szép fényes hajnal. Hallgassuk meg Isten igéjét most.
A választottakat semmi sem szakíthatja el Isten szeretetétől. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk? Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Hiszen megvan írva, te érted gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.
Imádkozzunk! Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Olyan sok minden van bennünk és körülöttünk, ami és aki el akar szakasztani minket, életünket, gondolatainkat, érzéseinket, vágyainkat te tőled. Hogy legyünk önállóak és függetlenek, hogy nélküled és ellened éljünk. Hadd legyen jó most ez az együttlét, az igehirdetés és az úrvacsorai jegyekkel való élés arra, hogy újra és még erősebben hozzád kapcsolódjunk, te tőled és te hozzád igyekezzünk. Erre segíts minket, kérünk. Amen. Gyülekezet, foglalja el a helyét, és most megkérem a gyermekeket, hogy jöjjenek ki ide a gyermektanításra. Áldás, békesség! Amit látjátok, elég jó színen van, az elmúlt héten a Balatonon voltam, de nem igazán nyaralás volt csak, hanem 24 fogyatékos, felnőtt fiatalemberrel voltam a Balatonon. Ez azt jelenti, hogy ők tudnak dolgozni, egyikük csak nagyon egyszerű feladatokat tud végezni, a másikuk mondjuk egy boltban már föl tudja rakni a polcra a megfelelő élelmiszereket, vagy a zöldségeket rendezi, de nem tudják a saját életüket elrendezni. Nem tudják magukat teljes mértékben ellátni. Nem tudnák mondjuk kifizetni az albérletet, megvenni maguknak a bérletet, elintézni a betegbiztosítást, egy csomó mindent nem tudnak. És amikor valahol megjelenünk ilyen csoportban, 24 fogyatékos fiatalal, az emberek azért egy kicsit olyan furcsán néznek. Van, aki mozgássérült is, de a legtöbben szellemi fogyatékosok. És ilyenkor az emberek egy része olyan kicsit olyan megvetően néz, másik része olyan félve néz, harmadik része pedig szimpátiával. Elmentünk fagyizni, és hát gondolhatjátok, 24 plusz a két kísérő, 26-an elég sok gombócot vettünk, és a végén azt mondta a fagyisnéni, hogy hát maguknak kedvezményt adok, mert látta rajtuk, hogy fogyatékosok. És sokszor panaszkodnak, főleg akik kevésbé fogyatékosok, hogy milyen nehéz nekik az életük. Hogy nem lehet családjuk, nem lehet gyerekük, nem lehet saját otthonuk, hanem egy otthonba összekényszerítve élnek olyanokkal, akikkel nem feltétlenül akarnak. És egy olyan helyen voltunk, ahol mozgássérült fogyatékosok is élnek. És az egyik mozgássérült fogyatékos kerekesszékben ült, és mindig azt láttam, hogy ő a füvön keresztül megy a kerekesszékkel. Hát ez nem egy egyszerű dolog. Jó kis válizmok, meg karizmok lesznek tőle, az ember a füvön akar a kerekesszékkel menni. És a mieink nézték ezt a fiatalembert. És aztán oda mentem egyszer hozzá, mondom, nem volt nehéz a füvön? Azt mondja, ó, nekem semmi se nehéz. És akkor elgondolkoztak a mi fiataljaink, akik panaszkodtak, hogy ott van valaki, aki nem tud soha felállni a kerekesszékből, a füvön keresztül hajtja magát a tűző napon, és azt mondja, nekem semmi nem nehéz. Hát mi is szoktunk sokszor panaszkodni, nehéz a matek, nehéz a fizika, nehéz a tanítónénivel, tanítóbácsival, apukával, anyukával, testvérrel, osztálytársakkal, és vannak olyanok, akiknek sokkal nehezebb. Egyrészt hálát adhatunk azért, amink is van, és akikkel körbe vagyunk véve, megbecsülhetjük ezt, másrészt pedig megindulhat a szívünk, és segíthetünk azokon, akik rosszabb helyzetben vannak nálunk. Na hát ennyit gondoltam hozni nektek, és akkor elköszönök. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Testvére, készülődjünk a prédikáció meghallgatására és szívünkbe fogadására, megkeresve és énekelve a 171. számú dicséretünket, megáll az Istennek igéje. Az az ige testvérek, amelynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával most közöttetek szólni kívánok, írva található az Új Szövetségben. Az Új Szövetségben János első levelében, János első levele 4. fejezetének első 4 versében eképpen. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok Istentől valók-e. Mert sok hamis próféta jött el a világba. Az Isten lelkét erről ismeritek meg, amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem az Istentől van. Ez az Antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van. Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Ez Isten írott igéje. Amen. Kedves testvérek, szinte egy hónappal ezelőtt voltunk együtt, néhányan itt vannak, Mezőpanitban. És ha visszaemlékszünk rá, akkor azon a funduson, amelyen található a templom, a gyülekezeti ház és a parókia, egy csodálatosan szép régi székely kapu áll. És a székely kapu nem csak azért érdekes, mert szép faragványok vannak rajta, mert van egy gyakorlati haszna is, hogy be lehet menni és ki lehet jönni. Ha az ember valakit ki szeretne zárni, akkor adott esetben be is tudja az kulcssal zárni. Hanem a székely kapu önmagán túlmutató jelentőséggel és jelentéssel bír. A valamikori világ szemléletet jelzi, a világ három osztatúságát. Az alsó világot, a középső világot, és a felső világot. A kapu zábé, az a megvastagított láb jelzi az alsó világot, a középső világot, amíg össze nem ér a tetején az a bizonyos lezárás, és az a kiuggatott galambduc-szerű valami az a felső világra emlékeztette valamikor az embereket. És a székely kapu lezár egy területet, és Mezőpaniton ez nagyon is jól látszik, a szakrális rész és a nem szakrális világ közötti területet. A szakrális világ alatt azt értjük, hogy az ont bent lévők az életüket, a gondolataikat, a mozdulataikat, a cselekvésüket, az életük irányultságát tekintve Istentől eredőnek és Istenhez visszatérőnek tekintik magukat. Úgy próbálnak élni, hogy ami fent van, az lent is megjelenjen. A lelkek megítéléséről olvastam fel egy részletet János első leveléből. Ez úgy Krisztus után 200 és 300 között íródott az első jánosi levél, és akkoriban megjelent egy szellemi, filozófiai, vallási mozgalom, amit úgy hívtak, hogy gnózis, amely felhasználta a kereszténység elemeit, de annak pont a lényegét kihagyta, és megpróbálta mintegy az akkori kereszténységet maga alá gyűrni. Azt vallották, hogy kihullottunk a mennyei világból valami hiba, valami vétek nyomán, és vissza lehet bizonyos tudás megszerzésével jutni a mennyei világba, és itt hagyhatjuk a bűnös, megvetendő, elítélendő emberi testet. És erre jön a lelkek megítélésének a lehetősége, mint egy parancsa, hogy ítéljétek meg a lelkeket. Azt írja a levél írója, hogy amelyik lélek vallja, hogy Jézusban testileg megjelent az Isten, az Atya, az Istentől való lélek. Amelyik lélek pedig nem ezt vallja, másképp és indirekt módon, amelyik elválasztja Istentől a testet, Istentől a földit, Istentől a teremtményt és a teremtettséget, az nem Istentől való lélek. Távol álljon tőlem, hogy bármilyen vallást, bármilyen felekezetet én itt most megítéljek. De gondoljunk bele, hogy például a zsidóság vallja-e azt, hogy Jézusban testet öltött a mindenható Isten. És az iszlám vallja-e ezt? És vannak olyan kereszténynek mondott felekezetek, akik szintén nem vallják ezt. A gnózis lényege ebből a szempontból persze nagyon leegyszerűsítettem ezt. Elválasztjuk az Istenit és az emberit. Azt tűzte ki célul, hogy visszatérjen az ember az Istenihez. De hát mi a hasonlóság, a gnózis, a zsidóság, muszlim vallás és az unitarizmus között ebből a szempontból? Az, hogy Isten szentségét annyira próbálják őrizni és vigyázni, hogy akaratukon kívül is, de ez a szentség már eltávolodik az embertől, eltávolodik a teremtettségtől, eltávolodik az emberi testtől. Az ógörögök vallották azt, hogy a szakralitást meg lehet élni, hogy lehet úgy élni, hogy az ember többé-kevésbé, természetesen nem tökéletesen, de az Isten szerint él. És a szakralitásnak volt időbeli és térbeli lehatároltsága. Aztán ez megszakad, most azt nem kívánom kifejteni, miért és hogyan. És egy filozófuson keresztül a 4. századba bekerül a keresztény teológiába, és az egyik legnagyobb ókori egyházatja több mint 10 kötetben értekezik az értelemről és a hitről. És valami, ami összetartozott, itt már mint különálló jelenik meg. Az ember értelme, amely majd hisz, ahogy hisz és amit hisz, és a hit, a ráció és a fides. Az ószövetségi hitben a zsidóság mindenütt jelenvalónak tartotta, hitte, vallotta a mindenható Atya Istent. De az istentiszteleti kultuszban ez leszűkül majd Jeruzsálemre, a templomra, a férfiak udvarára, a maga templomépületre és a szentek szentjére. Úgy tűnik, mint a keresztény hitünkben és hitvallásunkban is ez a leszűkülés tovább tartana, és azt mondjuk, hogy Jézus Krisztusban jelent meg az Atya Isten teljessége. De ugyanakkor ez a hihetetlen koncentráció egyben egy hihetetlen kitágítást is jelent. Minden emberre, minden élethelyzetre. Ki állna szóba Zákeussal? Összejátszik az elnyomó pogány római hatalommal, elszedi a vámszedő társaik hasznát, és továbbadja a rómaiaknak, a másik felét a zsebébe rakja. Ki állna szóba Zákeussal? Jézusban a mennyei Atya szóba áll vele. Ki engedné meg, hogy Mária Magdolna könnyeivel mossa Jézus lábát és hajával törölje, hanem maga, az ember élet Isten. Ki az, aki hajlandó betegekkel érintkezni, akik az ószövetségi felfogás szerint kikerültek Isten áldásának a köréből? Ki az, aki szóba áll asszonyokkal, akik nem számítanak teljes értékű embernek? Ki az, aki példaként állítja oda a gyermekeket, akik szintén nem számítanak embernek? Ki az, aki példázatban egy tisztátalan samáriait állít oda, mintaként Ábrahám gyermekeinek? Mert Jézusban ő ugyan nem mondja, hogy szentségtelen a templom, de Jézusban nincs szent hely, nincs szent tér, és nincs szent idő, és nincs szent ember, hanem rajta keresztül megszentelődnek az emberek, az események, a tevékenységek, a helyek. És a pénzváltóból ember lesz, és a prostituáltból ember lesz, és a beteg meggyógyul, és a halott feltámad. Ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, szétválasztás vagy összekapcsolás. Isten, ember, másik ember, teremtett világ. És az emberen belül az értelem, az érzelem és az ösztön összekapcsolódik, vagy valamit, valakit kiragadunk ebből. Kiragadjuk az embert. Nem érdekes az Isten. Nem számít a teremtett világ. Nem érdekes a másik ember. Csak te vagy fontos. Nem érdekes az érzelem. Nem érdekes az ösztön, az értelem, a ráció, majd az mindent megold. És elszabadul az érzelem, és elszabadul az ösztön, elszakítva az értelemtől. A ráció, a racionalitás irányítja az életünk zömét. Egy Istentől elszakított, embertől elszakított ráció, amelyik azt gondolja, hogy azért, hogy anyagi haszna legyen, megnyom a számítógépen egy gombot, és a 120 milliós Indonéziát tönkreteszi 10 évre. És aztán kiáll a világ egyik leggazdagabb embere egy konferencián, és azt nyilatkozza, hogy túl sok ember van a Földön. 2 milliárddal kevesebben jobban lennénk. És egy alapítványon keresztül injekciókat ad Afrikába, ahol megelőz betegségeket. Csak az injekcióban a meddővé tevő anyag is ott van. És aztán hirtelen, és erről beszéltünk a gondnok úrral, Egyszer csak megjelenik Európában több tízezer és több százezer ember, aki megindul. Miért? Hogyan? Miért pont most? Nem lehet, hogy arról van szó, hogy Európa nem akarja a szabadkereskedelmi egyezménynek nevezett diktátumot aláírni? És rászabadítunk pár százezer vagy millió embert? És akkor nem lesz ereje, ideje, hogy ellenálljon? Azt gondoljátok, testvérek, hogy aktuál politizálok, és nem az igéről beszélek? De az igéről beszélek, és az életről, és a lelkek megítéléséről. Arról, hogy az ember rációja elszabadult Istentől, amely működésével tagadja, hogy Isten teremtménye lenne, hogy neki alárendelt lenne, hogy neki alá kéne rendelnie magát. A két felolvasott részből, az első Jánosi levélből és a római levélben van egy felszólítás és két vigasztalás is elhangzik. Az egyik az, hogy Isten lelke nagyobb, mint a tőle elszakadt és vele szembefordult lélek. És a másik vigasztalás, hogy semmi nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely testet öltött Jézus Krisztusban. Mi következik mindebből itt és most a számunkra? Egyrészt, hogy hálát adhatunk azért, hogy testünk, lelkünk, szellemünk a Szentlélek temploma, hogy rajtunk keresztül van jelen az Isten ebben a világban. Hogy itt ebben a gyülekezetben, és ez a második gondolat, és az Egyetemes Anyaszentegyházban gyakorolhatjuk a szeretet közösséget, és ahol a szeretet közösséget gyakoroljuk, ott jelen van az Isten. Ott az a lélek van jelen, amelyik összekapcsolja az embert az emberrel, az embert az Istennel és a teremtett világgal. És újra megvallhatjuk a hitünket, hogy Jézus Krisztusban egyszerre koncentrálódik, és lesz egyetemessé az Atya országa ebben a világban és ezen a földön. A lelkek felismerése. Felismerni a lelkeket. Elszakít vagy összeköt. Eltávolít vagy közelít. Összekapcsol vagy megszakítja a kapcsolatot. Istennel, másik emberrel és a teremtett világgal. Székely kapuval kezdtem, amiről azt mondtam, hogy a szakrális teret zárta le és nyitotta ki szükség esetén. Ma 1108 éve volt a pozsonyi csata. Az akkori Egyesült Európa egy százezres sereggel 907-ben három nap alatt megpróbálta eltörölni a föld színéről az akkor 10-12 éve Kárpát-medencébe tartózkodó magyarságot. Egy bullával hívták össze a seregeket, és az utolsó mondat, ez volt, a magyarok mind egy szálig írtassanak ki. Mi volt a baj velünk? Adót kellett fizetni? De hát azért akkor a sereget nem igen szoktak összehozni. Valószínűleg azért, mert az elődeink is meg tudtak élni valamit ebből a szakralitásból. És 907-re a nyugat-európai kereszténység már eltávolodott attól, amit Jézus hirdetett. Halálos sebet kapott Árpád, és meghalt néhány nap múlva. Meghalt három fia, Tarhos, Üllő és Jutas is. Ítéljétek meg a lelkeket. Melyik lélek köt össze, kapcsol össze, fon egyre szorosabbra Istennel, és melyik távolít. Egy feladat és két ígéret. Szerintem nem rossz arány. Miért ne élhetnénk e szerint? Miért ne létezhetnénk ennek alapján? Itt a gyülekezetben, az Anyaszentegyházban és a nemzetben. Imádkozzunk ezért. Atyánk az Úr Jézus Krisztusban a Szentlélek által. Hálát adunk azért, ha egyénileg, szűkebb vagy tágabb családjainkban, a gyülekezetben, a nemzetünk életében vannak újra és újra időszakok, pillanatok, korszakok, amikor te szerinted tudunk élni, létezni, gondolkodni, beszélni és cselekedni. Köszönjük, hogy minden méltatlanságunk ellenére is mégis lehetünk a te tanítványaid, lehetünk a te bizonyságtevőid, testünk, lelkünk lehet a lélek temploma. Erősíts meg minket ebben, kérünk, hogy hadd tudjuk megérteni, átlátni, hogy melyik lélek működik, mikor és hogyan. Hadd tudjuk megvallani, hogy Jézusban te emberré lettél, hogy mi valóban emberek lehessünk, és azok maradhassunk. Imádkozunk most a gyászolókért, imádkozunk egy súlyos beteg testvérenkért, könyörgünk a holnap kezdődő gyermektáborért is. Így áld meg minket szent lelked által, Jézus Krisztusért. Amen. Helyünket elfoglalva, testvéreim, készülődjünk az úrvacsorai jegyek vételére, megkeresve és énekelve a 226. számú dicséretünket. A 226. számú dicséretünknek első két versét énekeljük. Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom. Ígéreted szerint légy jelen közöttünk, szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja a szavadat. Íme az ajtó előtt árok és zörgetek. Ha valaki meghallja hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, hogy miképpen szerezte a mi Urunk az Úr Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát, úgy, ahogy ezt elénkbe adja Pál apostol a korintusiakhoz írott első levelében, a 11. fejezet 23. versétől a következőképpen. Így ír az apostol. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsorált volna, és ezt mondta. E poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Az apostol még egy figyelmeztetést is fűz ehhez, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Most pedig magunkat megalázva mondjuk el bűnvalló imádságunkat. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást hitünkről, mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbannát tartásunk és hitvallástételünk után a szentjegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk üdvösségére az ő szent testét és vérét? Én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a Szent Vacsora Krisztussal és az ő Szent Egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Én ezt hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Én ezt ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem ti néktek a ti bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Jézus Krisztusért mindnyájunknak. Amen. Most pedig a gyülekezetben szokásos rend szerint járuljatok az úrasztalához, akik elkészítettétek magatokat az úrvacsorai jegyek vételére. Keresztjén testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, így éltek vele hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből most mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztjéni rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett, és hozzátok megbizonyított Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek, öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott ti néktek. Imádkozzunk! Hálát adunk neked, mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztusban, hogy nem csak atya vagy felettünk, fiú mellettünk, hanem lélek bennünk és közöttünk is. Köszönjük, hogy élhettünk a hallható igével, köszönjük, hogy a testélet igével is élhettünk. Kérünk, erősíts meg bennünket a hozzád való kapcsolódásban, abban, hogy te tőled jövünk és hozzád térünk vissza. Kérünk, így adjál reménységet, vigasztalást a gyászban lévő testvéreinkre, akiktől elment valaki az elmúlt héten, akit szerettek, és aki fontos volt nekik. És így könyörgünk a betegeinkért, a testi, lelki, szellemi betegekért. Kérünk mindazokért, akik fizikai fájdalmakat szenvednek, akik magányosok, akik úgy érzik, hogy mindenki, még te is elhagytad őket. Bátorítsd és erősítsd őket. Így kérünk a fiatalokért és a gyermekekért. Könyörgünk magunkért, akik az élet terheit a vállainkon hordozzuk. Fiadért, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg minékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetéseket, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Mai napon Balla Csaba testvérünk olvasta az igét, és köszönjük neki ezt a szolgálatot. Július 3-án 10 óra 30-kor kísértük utolsó ótjára Miklós Imréné, Nováki Zsófiát 86 éves korában, aki a zserdai nyugdíjas biblióra, a szerdai biblióra oszlopos tagja volt. Az igét a Zsoltárok 16. fejezete, 9., 10. és 11. versei alapján hirdettük. Ezért örül a szívem és újong a lelkem, testem is biztonságban van. Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Isten vigasztalását kérjük a gyászoló családra. A tegnapi napon volt Szaniszló Réka és Gadácsi Zoltán testvérünk esküvője a nagytétényi Nagyboldogasszony templomban. Isten áldását kérjük az életükre. Szintén tegnap esküdtek örök hűséget egymásnak Tordai Villő Iringó és Bánhegyi Dávid. Sok boldogságot kívánunk nekik Isten áldásával. További hirdetésekre megkérem a gondnok urat.
Köszönjük szépen Szentpál Juhász Imre testvérünknek a szolgálatot. Holnaptól gyerektábor van Mátraházán. Van ezzel kapcsolatban hirdetés? Réka? Nincs? Jó, mindenki tud mindent. Ugye holnap reggel gyűlik az első csapat, és aztán szombaton, igaz, a második kör. Támogassuk imádsággal a szolgálókat és a résztvevőket is. Kedden presbiteri gyűlés lesz, a meghívó kint van a pénztárosi asztalnál, meg két hete. Aki esetleg még nem írta volna alá, azt kérjük, hogy írja alá a presbiterek közül. Őket elvárjuk, illetve minden érdeklődő gyülekezeti tagot is szeretettel várunk. Július 20-ától napközis tábor lesz a gyülekezeti terembe. Segítőt jelentkezését várjuk. Ábrahám Angéla táborvezetőnél, Jani Marianna diakónusnál, vagy Pucsok Ágnes óvónőnél lehet jelentkezni. Kenetes embereket várunk, akik szívesen kennek kenyereket. Augusztus 1-én szombaton kenutúra lesz, jelentkezni Balla Csabánál, lehet még, illetve Dávid Andrásnál. Kárpátaljai testvéreink javára továbbra is lehet befizetni. Albérleti lehetőséget keresünk 6. éves teológus testvérünk javára, illetve hitoktatói nőtestvérünknek, aki majd a szeptembertől fog hitoktatni, jelentkezni nálam lehet, vagy pedig a nagytiszteletű úrnál. Az iratterjesztésbe a nyári olvasmányok számára is hasznos dolgok érhetők el. Mindenkinek szép nyarat, és a gyászolóknak pedig békességet és Isten vigasztalását kérem. Köszönöm szépen.
Hirdettem még az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk hála áldozati részét. Az áldás vétele előtt a befejező énekünk a 167. számú dicséretünk, annak énekeljük mind a három versét. 167. számú énekünk, jöjj mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel.
Rajtunk itt az Úr.
Zárulj nekünk a 178. Jó, az áldás után. Jó. Oké. Akkor vegyük Isten áldását. Atyánk az Úr Jézus Krisztusban ajándékozzon meg mindig védelmező szent kezével. Szeme világosságával, szavainak békéjével, szíve vidámságot árasszon napjaidra. Ereje tűzével indítson el harcaidra, így legyen veled az Úr életben és halálban örökké. Amen.